Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
A kormány úgy döntött, hogy nem segíti tovább azokat az ukrajnai menekülteket, Ukrajnából érkező menekülteket, akik olyan területről jöttek, ahol nem folyiknak éppen harci cselekmények, nincsen háború. Ez főleg Kárpátaljáról érkező magyarokat érintett. Bátori Róbert a Storyban vendége, ő több cikkben is foglalkozott ezeknek az embereknek a sorsával. Legutóbb felkeresett olyan embereket, akiknek szeptember végéig volt biztosan menedékük Kocs településen. 53 ukrán menekültről, elsősorban nőkről és gyermekekről van szó. Szerbusz Robi, köszönöm, hogy itt vagy. Hogy találtad meg, miért pont a kocsiakat választottad? Ugye ez több magyarországi településen befogadott embereket érint.
Engem hívtak fel többen, amikor augusztus közepén kiderült az, hogy a kormány megbonja a lakhatási támogatást ezektől az emberektől. Többen felhívtak, hogy elmondanák a történetüket. Eltelt egy hét, vagy talán másfél hét, és kocsi menekültek, ukrajnai Kárpátaljáról származó menekültek, családok nagy része Esztergom kertvárosában kötött ki. Ott sikerült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, illetve egy vállalkozó segítségével egy ilyen munkásszállón elhelyezni ezeket a családokat, de akkor még csak arról volt szó, illetve hát most is azt tudjuk, hogy szeptember végéig volt kifizetve a lakhatásuk. Ahogy kitört a háború, ezek az emberek, ezek a családok átjöttek a határon, ki így, ki úgy, hátrahagytak mindenüket. A lényeg az, hogy a menedékes státusszal ők azokat a jogokat kapják meg, hogy átjöhetnek Magyarországra, nem toloncolja, nem utasítja ki őket senki, kapnak alapellátást az egészségügyben, a gyerekek járhatnak oktatási intézményekbe, és a szülők 18 éven felüliek vállalhatnak munkát. Illetve akkor még beszállt a lakhatásukba a magyar állam. Ez azt jelenti, hogy naponta háromszori étkezést fizette a magyar állam ezeknek az embereknek, ezeknek a családoknak, illetve a lakhatást. Mondok erre egy példát, hogy milyen sztorikba futottunk bele. Esztergomban, és ezt a Magyar Helsinki Bizottságtól tudom, ott például egészen bődületes balhé volt, az egyik szállásadó egy ukrajnai menekült családnak adta ki az egyik szobáját, ezért a szobáért 160 ezer forintot kért el havonta, plusz naponta 800 forintot kért el a csecsemőtől a szülőkig, fejenként mindenkitől, mondván, hogy megemelkedett a rezsiköltség. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem lehet hibáztatni a szállásadókat sem azért, hogy árat emeltek, és megpróbálnak ők is valamennyit profitálni abból, hogy a saját ingatlanjaikat kiadják ezeknek az embereknek.
Egy szobáért 160 ezer azért elég irreálisnak tűnik, nem? Milyen körülmények között éltek ezek az emberek Kárpátalján?
Budapesti vagy magyarországi szemmel nézve szegényes körülmények között. Kárpátalján, ha csak a szociális részét nézzük a dolgoknak, és kicsit visszatekinthetünk a múltba, ugye roma emberekről beszélünk, akik egyébként magyarok is, tehát magyar állampolgárok is. Ukrajnában van egy ilyen közmegegyezés, vagy volt egy ilyen közmegegyezés az elmúlt 20-30 évben, hogy nyilván tanköteles mindenki, járniuk kell iskolába, de ezekben a falvakban úgy csapódott le, hogy közmegegyezés tárgyát képezte az, hogy az ukrajnai romák, oké, be kell menniük a suliba, de inkább az a legjobb, ha nem jönnek be. Ezt sugalták feléjük az intézmények, és ezért semmilyen retorzió nem érte őket. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik átjöttek a háború elől menekülve Kárpátaljáról, 30-40-50 éves emberekről beszélünk, vagy akár idősebbekről, nem tudnak írni, olvasni. Pontosan azért, mert ott teljesen elfogadott volt az, sőt, üdvözölte ezt a ukrán oktatási rendszer, ha a cigányok nem járnak az iskolába, kevesebb gyerekkel kell foglalkozni, meg amúgy is problémásak, inkább ne legyenek itt, szemet hunyunk a fölött, hogy ők nem járnak iskolába. Kész, punktum. Viszont ez itt csapódott le nálunk, mégpedig abban, hogy átjöttek ezek az emberek, ha sikerült is a gyerekeiket itt iskolába járatni, vagy óvodába, az asszonyok megpróbáltak gyárakba elmenni dolgozni. Ez a törekvés, ez megvolt részükről, legalábbis azok részéről, akikkel én interjúztam, és ők azt mondták, hogy eléjük rakták a papírokat, és ott ültek, és mondták, hogy ők ezt nem tudják elolvasni, mert hogy nem tanították meg őket, és nem is tanultak megírni és olvasni, és hát erre azt mondták a gyárban, hogy hát akkor köszönjük szépen, kikerekedett szemekkel, és akkor ezek az emberek inkább elmentek, ha tudtak, alkalmi munkában takarítani, füvet nyírni, bármi más csinálni, amiből egy kis pénzt össze tudtak szedni.
Azt mondják, hogy azért nem akarnak visszamenni, mert egyfelől a férfiakat beránthatják a hadseregbe, hiszen háború van, másfelől az értékeiket, azt a keveset is, ami volt, már tulajdonképpen széthorták, tehát nem is lenne igazából hova menni. És azt is mondják, hogy amit te is említettél, hogy a szociális körülmények azért rosszabbak, mint itt. Más településen is, ahol hasonló helyzetbe kerültek, főként roma, kárpátai roma családok, ott azt mondták, hogy a gyerekek most már ugye 2022 óta hozzászoktak ahhoz, hogy iskolába kell járni, nagyon sokan találtak munkát, és megpróbáltak beilleszkedni. Hogyan látod a jövőjüket? Tehát ugye azt mondja a kormány, hogy ők eddig tudtak elmenni. Azoknak a helyzetét oldja meg a Máltai Szeretett Szolgálat, akiknek valóban a háborús körülmények miatt lehetetlen a hazajutás. Hogy látod, milyen sors várhat rájuk? Szeptember 30-áig volt hivatalosan lakhatásuk, október 1-én készül ez a beszélgetés veled.
Én azt látom, hogy, és ez a tapasztalat is, hogy ezek az emberek, ha csak nem kényszerítik őket arra, hogy visszamenjenek, akkor nem fognak visszamenni, és erre nyomós okaik is vannak. A legtöbb esetben nekem azt mondták, hogy azok a házak, és itt nem palotákról, inkább ilyen kulipintyokról beszélünk, amiben talán az áram volt bevezetve, azokat a házakat széthorták, elhorták. Tehát akik ott maradtak, és nem jöttek át Magyarországra, nem akartak, vagy nem tudtak, azoknak az embereknek is élni kell valamiből, és tök jó, ha télen nem fagynak meg. Fogták, leszették ezeknek az épületeknek a tetejét, elhordták az ablakokat, eltüzelték, amit egy épületből el lehet tüzelni, hogy ne fagyjanak meg. Kvázi ezekre az emberekre tényleg szó szerint a négy fal vár. A másik pedig az, hogy többen éppen azért jöttek át Kárpátaljáról Magyarországra, mert volt, akinek elvitték az unoköccsét, elkapták az utcán a katonák, 17 éves volt, vagy 16, hadköteles, mondták, hogy akkor viszünk a frontra. És ez így megy a Nyílt utcán, ezt mondták. Majd egyszer csak, egy óra múlva visszajöttek a katonák, és azt mondták a családnak, hogy mégiscsak elengednék ezt a gyereket, hogy ne kelljen a frontra mennie, de ők ezért 2000 dollárt kérnek cserébe. Mondta a család, hogy hát atya, én nekünk soha nem volt ennyi pénzünk egybe, úgyhogy úgy szabadították ki a gyereküket, hogy mindent összeszedtek a nagy családban, ami mozdítható, az ékszerektől kezdve az étkészletekig mindent, műszaki cikkek, és akkor így kapták vissza a gyereket, és sokan az ilyen esetek után gondolkodtak el rajta, hogy akkor mindegy, hogy, de akkor irány Magyarország, mert ők nem akarják elveszíteni a gyerekeiket. Van olyan, akinek a férjét már elvitték egy-másfél éve, kint van a fronton, de semmit nem tudnak arról, hogy egyetlen éle még, nem válaszol semmilyen üzenetre, telefonszám az gyakorlatilag már ki se csöng, nem tudják azt, hogy ezek a családok, hogy akik ott maradtak és kikerültek a frontra, egyáltalán élnek-e még, nem fogják megkockáztatni azt, hogy a 17-18 éves gyerekeikkel hazamenjenek, és már a határon ezeket a gyerekeket becsapják az autóba, a katonák, és kivigyék a frontra őket. Egészen hányattatott sorsuk van, ugye Kocs után, miután megszűnt a lakhatási támogatás, és így vagy úgy, de elkerültek Esztergom kertvárosba, vagy munkásszállóra, még mindig azt mondják, hogy egyébként ők nagyon köszönnek minden Orbán Viktornak, hogy egyetlen lehetővé tette azt, hogy itt Magyarországon maradhassanak. Az, hogy mi lesz velük jövő héten, vagy két hét múlva, fogalmuk sincs, de én azt látom, tényleg találkoztam ilyen családdal, a nyugati pályaudvaron aludtak kint már egy hete, ugye éjfélkor bezár a pályaudvar, ki kell takarítani, a családot kitessékelték a már biztonsági őrei, hogy hát menjenek amerre látnak, amerre tudnak, de mennyire abszurd az, hogy van egy 5 gyerekes család, akik elmenekültek Ukrajnából Magyarországra, 2 évig, másfél évig volt szállásuk, aztán hirtelen már nincs. A nyugati pályaudvaron alszanak, a legkisebb gyerekük ez egy 5 hónapos gyerek, és a szociális munkás azt mondja nekik, aki szint tehetetlen egy ilyen helyzetben, hogy nézzünk körül, hogy itt melyik bokorba tudnátok aludni. Azt mondta a szociális munkás családnak, hogy ha rendőröket látnak, vagy épp a gyámhivataltól jönne valaki, aki esetleg el akarja vinni a gyerekeiteket, akkor hagyjatok itt mindent, és fussatok. Nagyon furcsa és abszurd helyzet, de mondom, mindezek ellenére sem mennek haza. Ez a család, ez azt csinálta abban az egy hétben, amíg nem találkoztam velük, hogy különböző pályaudvarokon aludtak, tehát Pest megyében vonatoztak össze-vissza, volt, ahonnan elzavarták őket, volt, ahol ott aludhattak, a nyugati pályaudvaron nem volt szerencséjük.
Nagyon sok férfi azért jött át, ahogy beszéltünk erről az interjú elején, hogy elkerülje a besorozást. Az egyikük, egy 52 éves férfi, ugye egy Lemberg melletti kisfaluból jött, a Tiszát úszta át Beregsuránynál. A családja 8 gyereke van, korábban simán átjutott a határon, de ő érezte, hogy ez nem után sorköteles. Hogyan találkoztál vele, és mit mondott az eddigi körülményekről?
Gézával szintén Esztergomban találkoztam. Nagyon érdekes figura Géza, neki aranyfogai vannak. Ukrajnában még itt csinálják a koronákat, és hát Gézának van néhány, és hát nagyon furcsa látvány az, amikor beszél, és amikor mosolyog, hogy gyakorlatilag csillog-villog a foga, hát a legmenőbb amerikai rappereknek van ilyen. Hát Géza nem amerikai rapper, hanem egy kárpátaljai cigány ember, aki egyébként annak ellenére, hogy 8 gyereke van, azt mondja, hogy Lemberg mellett nem is jó módban, de tisztességesen éltek, bádogosként kereste a kenyerét, tetőket javított, csinált, és emellett még az építőiparban kisebb megrendelései voltak. Amikor beütött a krach, akkor már az elején tudták azt, hogy nem akarnak ott maradni. A kormány azt mondja, hogy Kárpátalja, az ott nincsenek harci cselekmények, emiatt vonjuk meg tőlük a lakhatási támogatást. Igen, ám, csak hát egy országot nem lehet úgy szétválasztani, hogy a térképen a jobb oldalon harci cselekmények vannak, akkor az nem hat ki gyakorlatilag a bal oldalára, vagy a közepére. Hogyha légiriadó van, akkor lecsapják az áramot mindenhol, és a közkutakban, itt elektromos szivattyúk vannak Ukrajnában, vízszolgáltatás sincs, tehát nem jön fel a víz, mert hogy ez a szivattyú húzza fel a vizet. Meg hát nyilván, tehát, hogy Magyarországon beszélünk háborús inflációról, ami ugye itt valóban nincsenek harci cselekmények, akkor ez Kárpátalján mit okoz? Tehát, hogy nyilván nem egy ilyen leányálom az ottani élet, és hát Gézáék úgy döntöttek, hogy akkor elindulnak. Tudták, hogy a gyerekeket, illetve a feleségét át fogják engedni a határon, azzal nem lesz probléma, minden papírjuk megvolt, de Géza...
Ugye most 2022-ről beszélünk.
Így igaz, 2022 tavasza. Elindultak a határhoz, Beregsurány környékén, át is jutott a család, és akkor azt beszélték meg, hogy valahol ott a környéken találkoznak. Igen, de Géza nem mert oda menni a határhoz, tehát az ukrán oldalon, ha ő ott becsekkol, akkor biztos, hogy kapásból viszik a frontra, ezt el akarta kerülni, és nagyon sokan ott a Beregsurányi Tiszaparton verődtek össze, férfiak, akik át szerettek volna jönni Magyarországra, de nyilván nem a legális módon, ezért nem volt mit tenniük, egyszerűen neki kellett vágni a Tiszának. És Géza azt mondta, hogy nagyon sokan nappal próbálkoztak meg a Tisza átúszásával, ő nem volt ennyire, ő azt mondta, hogy nyilván félelmetesebb éjszaka átúszni ezt a jeges folyót, de ő biztosra akart menni, és nem akart lebukni, úgyhogy éjszaka vágott neki. Azt hiszem, hogy vagy 8, vagy 10 társa volt. Hát ezek az emberek nem a legjobban tudnak úszni. Úgy úsznak, ahogy tudnak. De azért nagyon sokan nem láttak még ekkora folyót, és nem vágtak neki. Tavasszal átúszni a Tiszát az nem egy vicces dolog, főleg ha az ember egyébként nem is jól úszik, tehát brutálisan hideg, örvényes, nagy a sodrása, és azt mondta, hogy ő már nagyon örült, meg nagyon el is fáradt, amikor a közepén járt a Tiszának, iszonyatosan kimerült már ott, de akkor vette észre, hogy két társa is elmerült mellette, amikor a folyó közepén tartott, és hát egész egyszerűen ezeken az embereken nem tudott segíteni, hiszen ő is az életért küzdött, és akkor nagyon megijedt, és valahogy átevickélt a túlsó partra, ahol már egyébként ott álltak az előző csoportból az ott maradt férfiak, és akkor partra ráncigálták, ők azt mondták, hogy nagyon sokan vesztek oda, amikor megpróbáltak átúszni a Tiszát.
Több családdal kapcsolatban vagy, és vélhetően folytatni is fogod majd a történetüket. Beszéltél-e arról velük, hogy mire számítanak? Egyáltalán mennyi időre lehet egy ilyen élethelyzetben tervezni előre?
Szerintem napról napra élnek, tehát hogy nem tudják, hogy mi lesz holnap. Nagyon sokan tudják, nyilván azt nem kell magyarázni, hogy azok a férfiak, akik átjöttek Magyarországra, ők azért dolgoznak. Tehát építőiparba napi 8-10 ezer forintot adnak nekik, nekik ez nagyon jó pénz. A legnagyobb problémát én abban látom, hogy például Kocson az történt, hogy ugye bezsuppoltak nagyon sok ukrajnai menekültet ebbe a kis faluba. Viszont 80 gyerek az nem fér el a kocsi általános iskolába, felvettek belőlük 5-10-et, viszont ott maradt, nem tudom, 75-70 gyerek, akikkel nem tudtak érdemben, a magyar oktatási rendszer nem tudta őket gyakorlatilag felvenni, és a tankerületnek a dolga ilyen esetben az, hogy ezeknek a gyerekeknek találjon oktatási intézményt, de ez elmaradt. Tehát ez a 70 gyerek, ez ott maradt gyakorlatilag a családjuknál, és két évig nem jártak sem óvodába, sem iskolába. Ilyen esetben az otthon maradó asszonyok, azok, tehát valakinek kell lennie ezekkel a gyerekekkel, és emiatt ők nem nagyon tudtak elmenni dolgozni. 2022 tavasza óta egyébként nagyon sokan megtanultak a szülők közül, vagy a felnőttek közül írni, olvasni. Nyilván alkalmi munkát ők is próbálnak keresni, meg találnak is, ami tök jó, de én azt nem gondolom, hogy ez elég arra, hogy hosszú távon kitalálják azt, hogy akkor majd mi lesz velük, de vissza semmiképp nem akarnak menni.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.